Szerintem a kolozsvári zsidóság történetének egy nagyon fontos kiegészítése. Abban különbözik a Kálváriától, a Tragédiái című nagy monográfiától, hogy ott tematikusan dolgoztam fel a tanúságtételeket, itt pedig összefüggő élettörténeteket mondanak el a túlélők és a kortanúk. Tehát én arra is odafigyeltem, hogy ne csak a szenvedő alanyok szólaljanak meg, hanem azok is, akik végignézték, hogy hogy szedik össze a város zsidó lakosságát, hogy viszik el a sarki fűszerest, a gyerek tanítóját, a család orvosát, a ügyvédet, aki a család pereit lefolytatta, és így tovább. A szenvedő alanyok két fő kategóriába tartoznak a munkaszolgálatosok, akik nagyon pontosan elmondták azt, hogy milyen útvonalon, hogy vitték őket rendszerint honi munkaszolgálatról Ukrajnába, ahol a legnehezebb körülmények között vészelték át a időket, a legtöbben elpusztultak, akik megmenekültek, például Neufeld doktor, híres kolozsvári röntgenszakos, ő annak köszönhette a megmenekülését, hogy a 40 fokos hidegben az orosz muzsik bevitte őket a saját házába, és megosztotta az utolsó főtkrúdiát a munkaszolgálatosokkal, és ezáltal egy kicsit el tudtak meleget, és kaptak némi élelmet, kalóriabevitelt, és így valahogy kibírták azokat a borzasztóan nehéz körülményeket. Egy másik munkaszolgálatos például József Dávid, aki később könyvelő lett, ő azt mesélte el, hogy a munkaszolgálatosok negyed osztályú élelmezést kaptak. Tehát első osztályt kaptak a tisztek, második osztályt a honvédek, harmadik osztályt kisegítő személyzet, és a zsidó munkaszolgálatosok negyed osztályú, tehát gyakorlatilag húsprotein alig volt az étrendjükben. Nyilván ez is nagyban megnehezített a túlélésüket ilyen hidegben és ilyen nehéz munkák végzés mellett. A második kategóriába tartoznak a deportálás túlélői. Ők elmondják azt, hogy milyen családi hátterük volt, milyen körülmények között vitték el őket, mi történt a kolozsvári téglagyári gettóban, és azután hogyan vonatoztatták őket Auschwitzban. Van egy harmadik kategória is, ezek a Kastner-es által szervezett vonatnak a kiváltságos, kivételezett emberkei, Kastner-vonat utasai voltak, akik a utolsó kolozsváról indított szállítmánnyal a budapesti Bexelmann intézetbe érkeztek, ahol egy különleges tábor volt, és a németekkel kötött alkú révén később kijutottak Bergen-Belsenbe, ahol egy különleges táborban helyezték el őket sokkal jobb körülmények között, mint a koncentrációs tábor, és végül kijutottak Svájcba, Szent-Helenbe. Most a keresztény tanúság terül. Őket hát bizalmi alapon lehet kiválasztani, hiszen utólag bárki bármit elmondhat, viszont nekem megvolt az a elkészültségem, az a sok ezer oldalas irodalmi ismeretem a vészkorszakról. Voltak kritikus pontok, ahol sikerült ellenőrizni azt, hogy egy tanúságtevő mennyire megbízható. És erre mondanék el egy példát. A Varga Erzsébet testnevelés tanárnő, sokunk kedvenc öskenénie, ő a Heller családnak vitt fel Budapestre ékszereket és más értéktárgyakat, amivel a Kastner-féle csoport, hát úgymond bevásárolták magukat. Ez egy nagyon kockázatos dolog volt. Ő Varga Öske előzőleg a személyi iratait átadta egy vikáló zsidó asszonynak, tehát neki csak egy munkahelyi megbízó levele volt, ellenőrizték is a vonaton a csendőrök, elmutattak vele egy református imát, hogy bizonyítsa, hogy keresztény, és végül is elérkezett a Vexelman intézet bejáratához, és ott hát hívta a Heller családnak a tagjait, jöjjenek a kapuhoz, és akkor rászóltak németül, hogy schnell, schnell, német nyelven sürgették őt. És először én sem értettem, hogy hát hogy lehet, hogy Budapesten német nyelven szóltak rá, egészen addig, amíg eszembe jutott, hogy hát ezt a kivételezett tábort, mivel németek alkúja volt közvetlenül Pasztnerékkel, ezt a német katonák őrizték a magyar csendőrökkel szemben. Tehát megvédték ezeket a oda behozott személyeket, attól, hogy a csendőrök rájuk törjenek. Na most ezt a tanúságtevő nem tudhatta meg, nyilván nem olvasott el a könyvtári irodalmat erről, tehát ő csak akkor tudhatta, hogyha ott volt, és valóban igazat mondott. És ez hitelesítette visszamenőleg a teljes történetét. Még mondanék a könyv jelentőségéről. Kolozsvár nagyon jelentős személyiségei nyilatkoztak, és gyakran olyanokat, olyan részleteket mondtak el az életükből, amelyeket a házastársukkal, meg a gyermekeikkel sem osztottak meg 40 éven át. De úgy érezték, hogy nem vihetik magukkal ezt a információt, és akkor valahogy megbíztak bennem, és nekem mondták el azt, ami annyi évig kimondatlanul teherként nyomta a bálukat. Több ilyen eset volt. A emlékezők mind magas végzettségű személyek, a legtöbbjük az, és nagyon pontosan, nagyon időrendi sorrendben szedve tudták elevenetelni mindazt, ami átmentek, ami keresztül mentek. Ennek ellenére megszerkesztett formában kellett az interjúkat a kötetbe beírnom, ugyanis nem akartam soha megszakítani egy gondolatmenetet, viszont utólag rákérdeztem pontosító kérdésekkel, és akkor, hogy az olvasó számára könnyebben érthető legyen, és könnyebben követhető, nyilván, hogy újra kellett egy kicsit rendeznem az anyagot, a gondolatsort. A 500 oldal, hát úgy oszlik fejezetekre, hogy vannak először a munkaszolgálatosoknak a nyilatkozatai, illetve tanúságtételei, és ezek mindegyike végsősorban egy alfejezet. Azután következnek a deportáltak, használt vonatutasai és a keresztény tanúságtevő. Belefoglaltam a kötetbe két nem kolozsvári személyt is, mert azért ami kötetben megjelent, az sokkal inkább megmaradt, mint ami folyóiratban valakul közölt. Két nagyon híres emberről van szó, az egyik az Markitai Tamás, aki a New York-i The Four Seasons luxus vendégülnek volt a társtulajdonosa, a nálánál ismerte Kövi Pállal együtt. Kövi Pál azért ismertebb náluk, mert ő az erdélyi lakomának a kezdeményezője, ahol az erdélyi írók összegyűjtötték a hagyományos recepteket, és az irodalmi bevezetővel látták el. Viszont a vendéglőnek a nehezét, a szervezését azt Margitai Tamás vitte, és ez egy olyan vendéglő volt, ahol a legnagyobb színészek, politikusok fordultak meg, Liz Taylor és Richard Burton, Henry Kissinger, John Ford elnöknek az egyik születésnapját ott ünnepelték, tehát egy hihetetlenül elit vendéglő volt, és erről nyilatkozott Margitai Tamás, aki szintén a Kastner csoport tagjaként menekült meg. Tehát először elmondja a gyermekkorát, hogy hogyan jutott ki nyugatra, és azután következik a gasztronómiai tevékenységet. A másik tanúságtevő az Stárker János, a világhírű cellóművész, a 20. század egyik legnagyobb zenésze, aki Budapesten menekült meg, úgyhogy minden héten valaki jó indulattal telefonált, hogy a plétán razzia lesz az utcájukban, és akkor gyorsan átköltöztek máshova, ugyanis ők rendezetlen állampolgárságból voltak, és ezeket kitoloncolták az országból, és nagyon sokan Kamenyec-Podolszkiban lelték halánkat. A kötet még tartalmaz egy nagy tanulmányt a kolozsvári vészkorszakról megjelent, általam ismert összes írás benne van, a kötetektől, a könyvfejezetekig, az újságcikkekig, a napi jegyzetekig, a TV interjúkig, amelyek nagy részét, hogy itt Szandrea Szigeli Mika vezette le a rádióinterjúkig, a különböző napilapokban meg jelent cikkek itt, tehát ami elérhető volt, minden benne található, magyar, román, német, angol nyelven megjelent szakirodalom, a történészetnek a dokumentálódása az nem annyira kidolgozott, mint a természettudományok művelőinek az adatbázisa, tehát ott általában az ember az olvasmányai alapján, meg a túltől kapott információ nyomán tudja ezeket felépíteni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is egy jelentős része a kötetnek. Végül van egy általam fordított és bevezetővel ellátott kisregény, a Bukarestbe elszármazott Iszip János Kamper Aliznak a emlékezés, aki az édesanyjával menekült meg a deportálásból, ez ritka eset volt, ugyanis vagy az anyát tartották túl idősnek, vagy a gyermekét túl fiatalnak. Őket is Kolozsvárról vitték el, és amikor hazatért, akkor annyira nem találta a helyét a városban, nagyon elgondolták, hogy Bukarestbe költözött, ahol teljesen értetlenül néztek rá az ottaniak, mert Bukarestben ismeretlen volt a koncentrációs táborok fogalma, úgyhogy elnevezték Lady Auschwitznak, és ez is a kötetének a címe. És ami új az első kiadáshoz képest, hogy van egy utószó, próbáltam a késői emlékiratokat ismertetni, továbbá Weinrich Ignác holokauszt, ötfölvonásos holokauszt drámáját, ami Tompa Andrea kutatása révén került elő a ismeretlenségből, és nagyon hálás vagyok Andreának, aki minden támogatást megadott a megjelent adománya mellett, hogy azt érdemben tudjam ismertetni ezt a drámát, amit Kolozsváron játszottak többször is. És úgy tűnik, hogy 1945-ben ez volt az első vészkorszakot leíró vagy ismertető magyar nyelven írt dráma. Hogy mennyire módosult 80 év távlatából a dokumentumok jelensége, nyilván, hogy egyre távolít ez az időszak, ez a történeti kor, amikor az első könyvben megjelent 1900 az évek végén, akkor 1990-es évek elején, akkor még élő történelem volt, akkor még rengeteg visszajelzést kaptam rokonoktól, túlélőktől. Mára a számuk nagyon-nagyon megcsappant. A könyvemben szinte mindenki fekete keret szerepel a tanúságtevők közül. De az iskolákban bevezették meg a holokauszt tanulmányozását, és én úgy érzem, hogy ez az egyéni sorsokra lebontott történelem, ez sokkal megrázóbb és sokkal inkább személyhez szóló, mint a vészkorszak nagy statisztikai adatai. Tehát egész más, amikor elolvassa ez a diák, az a sertőlőkorú, hogy mi történt egy vele egykori gyerekkel, csak azért, mert a származása miatt kiközösítette a társadalmi, az érvényben levő törvények másod vagy harmadrendű állampolgárt faragtak belőle.